nagyon-nagyon sokat kell beszélni a szülőkkel, hogy az iskola az egy közösség. Tehát csak közösségként tud működni. Mondok egyet, ami például szülők arcán szoktam látni, hogy néha egy kicsit meg is döbbennek ettől. Nagyon erősen függ attól a gyerekek tanulása, hogy egy osztályközösségben a szülők mennyire vannak jobban egymással. Mert ugye, hogyha a szülők jobban vannak egymással, és meg tudnak oldani problémákat, hogyha konfliktus mindig van, hogyha a szülők segítik, hogy a konfliktusok megoldódjanak, akkor ugye a gyerekek biztonságos környezetben lesznek, és ez az alapfeltétele annak, hogy ők jól tudjanak tanulni.
A szülők egymással, egy családon belüli szülőkre gondolsz, vagy pedig a szülők együttese egymással?
A szülők együttese az osztályközösségben.
Az osztályszülők.
Igen.
Nem a család szülei.
Hát ugye többféleképpen meg lehet oldani egy konfliktust, Pistike behúzott Zsoltikának, hazaviszik ezt a sztorit, és akkor a Pistike apukája is behúz a Zsoltika apukájának egyet. Ugye így is meg lehet oldani, és úgy is meg lehet oldani, hogy beszélnek telefonon, vagy másnap reggel találkoznak az iskolában, és akkor megbeszélik egymás között, akár a gyerekek jelenlétében, hogy akkor most ez mi volt, miért kellett ezt, és megoldják. Mindazonáltal azért ez most nagyon fontos hozzátenni, hogy ha ez az iskolában történt, akkor ez nem feltétlenül a Pistikének és a Zsoltika apukájának a feladata, sőt, ez elsődlegesen az iskolának a feladata. Pont ma délután volt nálam egy anyuka, aki arról panaszkodott, hogy az iskolai konfliktusokkal kapcsolatban az iskolának az az álláspontja, hogy ezeket oldják meg a szülők. Tehát elsődlegesen, ugye, ami az iskolában történik, azt úgy hívjuk, hogy iskolai belügy, ezt az iskolának kell megoldani. Aztán, hogyha az iskola úgy látja, hogy ebbe be kell vonni a szülőt, akkor bevonja ezekbe a szülőt. Az előző példát csak azért mondtam, hogy azért a szülői hozzáállás, tehát mondjuk akkor, amikor egy iskola bevonja a szülőket egy-egy konfliktusnak a megoldásába, az nagyon sok múlik azon, hogy ők hogyan állnak egymáshoz. És ebben a millióben, amiben most vagyunk, sajnos így, hogy így lényegében szilánkjaira húlt a társadalom, azért ez abszolút érződik. Ennek minden egyes mocska, hogy így mondjam, lecsapódik az iskolában.
És a mintakövetésre nem kínál igazi alkalmat, vagy igazi példát a mostani világunk, mert rossz mintákat látunk magunk közül, a gyerekek is, meg hát a szülők is, meg az intézmény is talán.
És emberek között is, illetve akár vállalatok, vagy bármilyen más entitások között is, például az együttműködés borzasztóan nehezen megy. Tehát minket, még én is olyan iskolába jártam, az, hogy pedig én jó iskolákba jártam, és és jó közösségekbe jártam, de minket nem tanított soha senki arra, hogy mondjuk hogyan kell egy konfliktust megoldani, vagy hogy hogyan tudunk ügyesen együttműködni. Tehát például mi a Fürkészben nagyon sok olyan keretet használunk, ami mind az együttműködésről szól. Ezt ugye kooperatív megközelítéseknek hívjuk, de nem feltétlenül az oktatásban, hanem egyáltalán bármiféle közös ténykedésben, hogy hogyan tudjuk azt tanítani nekik, hogy jól tudjanak együttműködni. Tehát ha már a konfliktusokról beszéltünk, akkor például, nem tudom, van olyan osztály, ahol naponta 3 beszélgetőkör van, mert hogyha valami olyan helyzet van, akkor megállunk. Lehet, hogy egy órát is megállítunk, és akkor beszélgetőkör van, mert akkor át kell dumálni, és annak a közösségnek, és ezért mondom, hogy nagyon fontos, hogy itt közösségről kell beszélnünk. Tehát, hogyha mondjuk 2 gyerek közötti konfliktusról van szó, akkor azért lehet, hogy azt kettejük között kell segíteni, hogy azt ők megoldják, de azért nagyon gyakran fontos az, hogy erről a konfliktusról is az egész osztályközösség tudjon akár, mert ők a közösség többi tagja is segítően tud föllépni annak érdekében, hogy az a konfliktus ne hosszú ideig álljon fent.
Hogy tudtok mintákat kínálni arra, hogy hát, hogy egyrészt a párbeszéd, hogy tud jól alakulni. Tehát a mai világban, most nyilván leegyszerűsítem, de amikor a beszélők, ha egymással párbeszédet folytatnának, akkor azt vitának hívják, és azt figyelik, hogy a másik mikor vesz levegőt, hogy gyorsan akkor ő elkezdjen beszélni, és aztán fordítva, miközben itt a vitának ez a formája, meg a demokratikus szót is már nagyon erősen itt belémoltottad a beszélgetésbe, hogy hát ott egymásra tudni kell figyelni, elfogadni a másikat. Többet mondok, átmenetileg, ezt nem hiszem, hogy a gyerekekkel ilyen fogalmilag tisztázni, de hogy átmenetileg tudniuk kell fölfüggeszteni a saját álláspontjukat, hogy megértsék a másiknak az álláspontját, és akkor esetleg utána valami párbeszéd lesz ebből. De nem akarok ebből így példabeszédet, csak ez egy nagyon izgalmas folyamat a felnőtt társadalomban is, de hát ha már a gyerek körben, a gyerekek körében lehetne ez ügyben valamilyen apró lépéseket tenni, és szóval ki tud nekik erről beszélni, nyilván a pedagógusok, de hogy oldható meg az erről? Egyáltalán ez fontos dolog-e, hogy ez a egymásnak való kölcsönös alárendelődés, na még egy komplikált szót, vagy ilyen kifejezést mondjak, hogy ez megoldódjon, és hogy ebbe belátásuk legyen, ez hogy oldható meg, hogy kezelhető, vagy egyáltalán bír-e ilyenbe belefogni az iskola?
Hát először is...
Bocsánat, ez egy kicsit ilyenkor, sok mindent kérdeztem.
Igen, összetett a kérdés. Próbálom megragadni a lényegét. Tehát azt mindenképpen ki kell mondanunk, hogy ilyen korban alakul a személyiségünk, tehát ehhez itt kell hozzáfogni. Ugye a személyiségünk nagyjából 17-18 éves korunkra kialakul. Nem mondom azt, hogy nem lehet utána alakulni. Igen, tehát azért látjuk, hogy...
De dominánsan már.
De akkor az igen. Tehát, hogy azért ebben a korban kell ezt mindenképpen megtanulni.
Bocsánat, közvetőleg, hogy az iskola, ha már az életkor mondanak, hány évestől, hány éves kor vannak a hallgatók, vagy a tanulók?
Hát mi általános iskola vagyunk, tehát ugye 6-7 éves kortól 14 éves
14-ig,
korig.
Tehát igen. Az 1-8 osztályosnak igen. A mintája.
Igen. Tehát, hogy ezeknek a gyerekeknek itt kell ezt mindenképpen megtanulni, és itt ugye például van egy időtényező. Tehát ugye nagyon sokszor halljuk mondjuk a közoktatásból, tanároktól, tanítóktól, hogy hát erre nincs időnk, mert rohannunk kell a tananyagkal. Igen. Na de hogyha a gyerekek nincsenek biztonságban, akkor hiába rohanok a tananyaggal, azt nem fogják megtanulni. Tehát, hogyha időt szánok arra, hogy megtanítsam nekik a konfliktusokat kezelni és vitázni, most sok mindent említettél az előbb, szóval minden egyes olyan elemével, akkor sokkal gyorsabban lesz békesség egy osztályban, és ha békesség van, akkor a tanító sokkal gyorsabban fog tudni haladni. Tehát, hogy pont fordítva van, mint ahogyan egyébként sokszor ezt teszik. És akkor mondanék egy olyan példát, mert azt kérdezted, hogy hogyan tudja akár ezt mondjuk egy tanító, vagy egy pedagógus ezt megoldani, hogy akkor ilyenekre tanítsa a gyereket. Én azt látom, hogyha a saját bőrén érzi először is, akkor utána ezt tovább fogja adni. Amikor elindultunk a sulival, akkor az első két évben a tanári csapatban is elég sok konfliktus volt. Úgyhogy egészen elképesztően sokat kellett azon dolgoznunk, hogy ezeket valahogyan meg tudjuk oldani, fel tudjuk oldani, úgyhogy volt olyan is, hogy pszichológust hívtunk el, akár konkrét konfliktusok megoldására, vagy akár az egész tanári csapatot képezni. De kialakult egy olyan viszonyrendszer a tanári csapatban, hogy mindenki mindenkit segít. Tehát nálunk olyan nincs, hogy valaki fúrja a másikat. Ma már egyébként meggyőződésem, hogy ehhez nem is kell vezetői közbelépés, mert nem tűrik meg egymás között. Tehát, és érzik, és ugye egy iskolában állandóan van valami. Tehát most ma egy 160 fős iskolában vagyunk, nincs olyan nap, hogy nem tudom én hány konfliktus ne lenne, úgyhogy mindig van valami kihívás, és azért az egy nagyon hálás dolog, hogyha valaki ebben nem egyedül van, főleg, hogyha még akár nem is kell segítséget kérni, hanem egyből odalép valaki, hogy figyelj, látom, hogy gond van, akkor mondd, és akkor megbeszéljük. Tehát, hogyha a kolléga, a pedagógus a saját bőrén érzi azt, hogy ő ezekben a helyzetekben nincs egyedül, hogy ő segítséget kap, akkor ő megtapasztalja a saját bőrén is azt, hogy milyen az, hogy ha ő segítséget kap, egyébként jól is lesz, jobban is lesz, hogyha ő jól van, akkor sokkal jobban oda tud figyelni a gyerekre. És megtapasztalta a saját bőrén, hogy milyen az, hogyha ő neki segítenek, úgyhogy sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy a gyerekeknek is proaktívan segíteni fog. Vagy mondok még egy példát, ha már így az egyes, nem tudom, személyekről, vagy ilyen lelki dolgokról beszélünk, hogy például nálunk a nem hagyományos értelemben dolgozunk iskolapszichológussal, hanem arra kértük meg, hogy ő a kollégákkal, a tanárokkal dolgozzon. Tehát egyrészt azon dolgozunk, hogy a kollégák jól legyenek, tehát magyarán ők járnak pszichológushoz, és hát persze, hogyha így ők jobban vannak, akkor megint csak az van, hogy már ott az egész folyamat elején sokkal jobban oda tudnak figyelni a gyerekekre. Tehát például, most megint tudok egy példát hozni, szombaton egy tanárklubban ott a bullyingról volt szó, és akkor ott egy olyan helyzetbe helyeztek minket, én is ott kvázi tanárként voltam jelen, hogy volt egy ilyen kis színi előadás egy bullying helyzetről, és akkor az annyira eldurvult, hogy már a rendőrséget kellett kihívni, és akkor egy olyan helyzetben raktak minket, hogy akkor mi vagyunk a rendőrök, és mi hallgatjuk ki a gyerekeket. És annyira frusztrált ez a helyzet, hogy egyszerűen nem tudtam ebben részt venni. És akkor kérdezték, hogy mi van, hogy miért vagyok ennyire inaktív. És elmondtam nekik, hogy figyeljetek, én ebben a helyzetben nem tudok, tehát én dühöt érzek, hogy hogyan lehet egy ilyen folyamatnak ide eljutnia. Mert nekünk tanárként az iskolában pontosan, hogy az a feladatunk, hogy már az elején elcsípjük ezeket, tehát hogy véletlenül se el ne jusson ez olyan szintig, hogy így bullying legyen. Tehát például nálunk a suliban én nem is tudom, hogy néha használják a szülők ezt a fogalmat, hogy na, akkor ez most már annyira durva, hogy akkor ez a bullying, és akkor ezt állítsuk meg, de azért az mindig kiderül, hogy az kicsit túlzás. Úgyhogy talán, nem is tudom, egyszer vagy kétszer volt olyan helyzet, hogy valamit nem vettek észre a kollégák, és akkor kicsit így jobban eldurvult a helyzet, de akkor is rajta voltak, és akkor megoldották.
Egy picit vissza, nagyon érdekes, amit mondasz, nem a gondolatmenet hibája miatt, de visszautalnék. Beszéltél arról, hogy a gyerekeket tanítjátok érvelni, még a beszélgetésünk elején, és aztán az előbb a beszélgetés mostani szálában én szóba hoztam a párbeszédnek, a konfliktusnak, vagy a vitának és a párbeszédnek a valamilyen együttesét, vagy együttlétét, és hogy itt azon kívül, hogy érvelni tudnak-e, vagy hogy lehet abban eredményesen közreműködni, hogy a másik meghallgatását, ahogy az előbb mondtam, a másik gondolatainak a magára eresztését, ezek már nagyon elvont dolgok, de talán érted, hogy az elfogadásnak a lehetőségét megteremtsük. Uh-huh. Megértésnek hát is az elfogadásnak, mondjuk uh-huh. így együtt.
Hát itt most az elfogadás szóba tudok így először is belekapaszkodni. Nálunk egy olyan közeg van, amiben azt mondjuk, hogy mindenki más, mindenki eltérő, mindenkinek vannak saját jellemzői. Úgy szoktuk mondani, hogy mindenki jó valamiben, de mindenki másban jó. És akkor egy ilyen közegben például mondjuk az is nagyon jól működik, hogyha az egyik gyerek egy ötöst kap, egy ugyanolyan pontszámú dolgozatra teszem azt, a másik gyerek meg mondjuk négyest. Mert a kedves kolléga azt tudja, hogy akkor most akinek ötöst adott, lehet, hogy azért adott ötöst, mert ő neki ez egyébként egy nehéz terület, tehát neki nem tudom, nem annyira jól megy a matek, és akkor ő neki egy kicsit így a bizalmát segíteni kell, és
erősíteni
és uh-huh. akkor hát ha így, hogy egy jobb jeggyel, és akkor majd hosszabb távon ez majd így mégiscsak nem lombozzuk le. A másik gyerek meg azért kap négyest, mert hát ő meg egyébként jó lett volna, csak ő meg lusta, és akkor kell egy kicsit ez a poroszos megközelítés, hogy kívülről egy kicsit nyomni őt. Na most ugye, hogyha egy ilyen közegben vagyunk, ahol elfogadjuk azt, hogy én ilyen vagyok, ő meg olyan, akkor már is egyel közelebb vagyunk ahhoz a kérdésedhez, amit mondta, hogy akkor hogyan tudjuk azt elfogadni, hogy akkor, vagy azt megoldani, hogy most én hallgassak egy kicsit, mert most ő beszél, és akkor próbáljak odafigyelni rá. És ez egyébként például az iskola gyűlésen is, ahol ott van egy kupacra 160 gyerek, ez azért egész jól megy. Nem mondom azt, hogy tökéletes, de azért az, hogyha arra kérjük a gyerekeket, hogy figyeljetek, most őt hallgassátok meg, mert most ő érvel, és aztán utána reagálhattok rá, akkor ez tök jól működik. Amit viszont fontos még ehhez hozzátenni, hogy azért a tanulási folyamat, bármiről is legyen szó, akár tananyagról, most együttműködésről, érvelésről, bármiről, ezek mind hosszú-hosszú folyamatok. Tehát ez nem úgy van, hogy akkor most, mert van azért ilyen szülői kérdés is, hogy hát most akkor ide jár már a gyerek 2 hónapja, és akkor már most miért nem tökéletes, nem tudom én miben. Hát ezek ennél hosszabb folyamatok, ráadásul hullámzó mert korosztálynak megfelelően azért vannak a gyerekeknek olyan, amikor nehézségeik vannak, nem tudom én, például ilyen harmadik, negyedikes koruk környékén ott azért például a fiúk ott rájuk jön, és akkor ott ők azért tudnak verekedni. Szóval ez korosztálytól is függ, de hosszú távon, hogyha egy ilyen közegben vannak, akkor ez nagyon jól működik. Mondok még egy példát. Több olyan fórum van nálunk, ahol a gyerekek hallathatják a hangjukat, és egyébként bátorítjuk őket, hogy tegyék is. Szóval említettem ugye a diákparlamentet, ami egy évben egyszer van, most kifejezetten a tanulással kapcsolatos ötleteket hozzanak. Ilyen havonta, másfél havonta van az iskola gyűlés, ahol megbeszéljük együtt a közös dolgainkat, és akkor vannak a dékesek, ez a diák érdekképviselet, ami meg egy kisebb csoport, akiket meg arra próbálunk tanítani, hogy ők, szóval ugye demokráciában vagyunk, tehát a nép az úr, tehát nagyon fontos az, hogy meghallgassák a többi gyereknek a véleményét, de akkor azt ők összegyűjtik, és akkor azt szintetizálják, és akkor hoznak abból ötleteket. És a Fürkészben, amióta elindultunk, nem volt iskolacsengő. Mert azt gondoltuk, hogy ne azért jöjjenek be a gyerekek az udvarról a tanterembe, mert egy csengő erre utasítja őket, hanem azért, mert ők szeretnének tanulni. Na de ahogy nőtt az iskola, akkor már 160 gyereknek az életét, szóval úgy, hogy nagyon sokan vannak kint az udvaron, úgyhogy akkor egymásnak szólnak, mert ez úgy ment egyébként, hogy szóltak egymásnak, hogy na akkor idő van, és akkor menjünk be, szóval ezt már nem lehet megoldani. És ez bennünk is megfogalmazódott, már hogy iskolavezetésben, meg tanári csapatban, de úgy voltunk vele, hogy ez egy annyira jó dolog, hogy akkor nálunk nincs csengő, hogy nem akarunk. És akkor hozták a dékesek az ötletet, hogy már pedig legyen iskolacsengő, és olyan ügyesen érveltek, hogy nem lehetett rá nemet mondani, úgyhogy akkor bevezettük az iskolacsengőt. Viszont átgondoltuk a dolgot, és arra jöttünk rá, hogy a becsengetés az valóban fontos, hogy pontosan el tudjuk kezdeni, és egy ekkora létszámban már ne jelentsen azt gondot, hogy valaki nem figyelt oda, és akkor késik az óráról, de ne legyen kicsengetés. Uh-huh. Mert ne akarjuk azt, hogy valaki éppen benne van valamiben, és azért, mert megszólal a csengő, akkor eldobja. Most az, hogy 2 perccel még kap, és akkor egy kicsit még be tudja fejezni a dolgát. Úgyhogy a dékesek kérték, hogy kicsengetés is legyen, de elmagyaráztuk nekik, hogy figyeljetek, ezt ezért nem. Mert szerintünk ez meg fontos, hogy ott ne szakítsuk
meg. És konszenzus született?
És konszenzus született, és a dékesek viszik, magyarázzák a többieknek egyébként az iskolában, hogy figyeljetek, e mögött ez van.
Hát ebben a helyzetben nagyon nehéz a pedagógus, a tanár feladata, azt hiszem. Meg más szempontból persze néha az ember irigyelni, és szerintem lehet, hogy nagyon könnyű is, mert hát amikor már ilyen jól kialakulnak a dolgok, akkor kínálkoznak talán sokkal inkább eredmények, vagy sikeres élmények, vagy jó szituációk, vagy jó történetek. Hogy vagytok ti ezzel? Tehát, hogy mennyire, tehát mit lehet kezdeni ezzel, hogy ez itt a teljes személyiségével kell ott legyen a pedagógus az iskolában. Másút is ez kellene valószínű, de most ezt egy kicsit zárjuk ki, mintha nem lenne a másút. Szóval ez nem tudom, hogy mennyire tipikus, hogy mennyire, tehát nem ilyen mintáink vannak, hogy az ember valamit, amit csinál munkahelyszerűen, azt a teljes személyiségével csinálja, és itt ezt érzékelem, egyáltalán jól érzékelem el, de hát ez kicsit költői kérdésnek gondolom, de hogy ezt hogyan lehet elérni, vagy szóval, hogy történik, hogy lesz valaki tartósan ide tartozó és elkötelezett pedagógus. Na hát ez jó hosszúra sikeredett, de talán érted, hogy leginkább ez a nehéz helyzetnek a megteremtése, ami izgatna.
Már úgy érted, hogy az nehéz helyzet, hogy miközben egy tanárnak vezetőnek kell lennie, hogy közben meg a gyerekekkel, meg ilyen partneri viszonyban lenni?
Nem erre gondolok, hanem azt, hogy egy más életkeretből érkezik a tanár is, a civil életből, és itt egy olyan hely van, ahol teljes személyiségével ott kell legyen.
Ja, értem. Hát alapvetően a pedagógus a személyiségével tanít. Tehát szerintem én azért azt látom, legalábbis amilyen pedagógusokat én ismerek, akár közoktatásban tanítson, ő azt azért így vagy úgy, de eléri, hogy ő neki annyi szabadsága valahogyan legyen, hogy ő azért a személyiségével taníthasson. Persze tudom, hogy vannak nagyon nehéz helyzetek, és nagyon sok olyan pályaelhagyó pedagógusról tudok, aki azért hagyta el a pályát, mert egyszerűen elege volt abból, hogy nem tudom én, az igazgató, vagy az akárki, vagy a közösség olyan volt, hogy kiszorították maguk közül, mert ő neki éppen olyan volt a személyisége, hogy nem tudom én, így vagy úgy akart tanítani, és azt nem engedték neki. De hát ugye nálunk, most ahogyan mondtam, hogy a gyerekeknél mindenki jó valamiben, és mindenki másban jó, ugyanez van a tanároknál is. Tehát például, amikor mi tanárokat beiskolázunk, tehát felveszünk új kollégákat, akkor én már az első beszélgetésnél azt szoktam megkérdezni, én szoktam először találkozni az újakkal, és akkor én azért föl szoktam nekik tenni azt a kérdést, hogy mondják el, hogy ők mit szeretnek, vagy hogy ők mennyire tudnak azonosulni azzal, ahogyan mi gondolkozunk. Mert nálunk az fontos, hogy mindenki az erősségei szerint tudjon dolgozni. Tehát pont a napokban volt nálam egy énektanárnő, aki azt mesélte, hogy hát akkor ő, neki az borzasztó nehéz, hogy énekórán ő neki a natos tananyagot kell, az elméleti anyagot kell megtanítania, és hogy akkor hallja tőlem, hogy nálunk az énekórákon a ritmussal fejlesztünk, meg nagyon fontos, hogy ott is együttműködjenek a gyerekek, meg kipróbálunk egy csomó olyan új dolgot, ami most így piszkálja a gyerekeket mondjuk a zenében, hogy úristen, hát ez mennyivel jobban fejleszti a gyerekeket. És hát akkor azért ilyenkor fölteszem a kérdést, hogy oké, de most akkor te abból a rendszerből jössz át ide hozzánk, hogy szerinted mennyire fogsz tudni te erre átállni? Szóval, hogy mindenkinek azért ezt, tehát amikor azt mondjuk, hogy pedagógus szabadsága, akkor azt szerintem ezt jelenti leginkább, hogy a személyiségével tudjon tanítani, és hogy abban nekünk nincs beleszólásunk. Miközben az is nagyon fontos, hogy ha egy iskolának van egy arculata, akkor azért a kollégáknak annak tudni kell megfelelni. Tehát például, hogyha mi azt mondjuk, hogy nem tudom, mi szeretjük a gyerekeket, akár feladatokat is csoportban oldjanak meg, akkor ezt tudnia kell minden kollégának nálunk megoldani.
Hát ez körülbelül egy ilyen óránk eltelt erről a beszélgetésről. Nagyon sok mindent és nagyon érdekes dolgokat sikerült megismernem itt a Fürkész Innovatív Általános Iskolából, de hát közel sem elégíti ki a kíváncsiságomat, úgyhogy hogy majd én kezdeményezem veled, hogy találkozunk, hát folytassunk még egyszer legalább, folytassunk még valamikor ilyen dialógust, mert nagyon izgalmas, és nagyon fontos a kimenetele is, mert itt nem pusztán egy iskoláról van szó, hanem itt ez egy kis modell, ami kérdés, hogy szóval hirtelen az egész társadalmat hirtelen bele tudom képzelni ebbe a modellbe. Na szóval ez nagyon elgondolkodtat, hogy tud életben maradni, nyilván életben tud maradni, vagy és hogyan tud mintává válni, vagy követhetővé válni mások számára, úgy, hogy akarják, vagy kedvük legyen ahhoz, hogy hasonló módon a maguk policiát kitalálják az iskolára. Na jó, egyelőre ennyit akkor. Nagyon szépen köszönöm, Beret Zoltán volt a vendégünk, és a Fürkész Innovatív Általános Iskoláról kezdtünk el beszélgetni.
Köszönöm szépen a meghívást.
Játszd el azt, hogy tudsz még nekem játszani.
Billentyűről billentyűre, fekete, fehér. Tétovázzunk, míg a hajnal fehér színbe ide ér.
Míg a hajnal feketéből fehéret csinál. Játsz nekem csak, senki másnak rossz elhangolt zongorán.
Ezen az elhangolt rossz zongorán játszottál másképpen is, hajtanál feketét másképpen váltotta a fehér. A hajnod nem féltük így, hogy ide ér. Ezen a Lauberger Gloss azután. A hajnal úgy jött, mint várt vendég mi közénk, mert akkor szép volt még látni, ha ideért. Sétálj, sétálj, hazujjaddal, fekete-fehér, botladozz el billentyűtől billentyűig, játsz nekem. Játszd el azt, hogy botladoztunk éppen eleget, mégis, mégis tudsz még nekem játszani. Na, 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 na. Szép volt még látni,